Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. A Ferencváros 3-0-ra kikapott a Barcelonától a labdarúgó bajnokok ligája csoportkörének 5. fordulójában szerda este a Puskás Arénában. A csoportot továbbra is 100%-os teljesítménnyel vezető katalánok gyorsan eldöntötték az összecsapást, hiszen Griezmann, Breathlight és Dembélé találataival kevesebb mint fél óra játék után már 3-0-ra vezettek, és biztosan meg is tartották az előnyüket. A magyar bajnok először nem szerzett gólt a BL főtábláján. A Juventus szintén 3-0-ra nyert a vendég Dinamo Kijev ellen, így versenyben maradt az első helyért. A torinóiak Federico Chiesa találatával szereztek vezetést, a második félidőben pedig az 5-szörös aranylabdás Cristiano Ronaldo és Álvaro Morata volt eredményes. A rosszabb gól különbségével 4. Ferencváros kedden az ukrán Dinamo Kijev otthonában zárja a csoportkört. A találkozó tétje a kvartett 3. helye, azaz az Európa Liga legjobb 32 csapata közé kerülés lesz. A győztes lesz a 3., a döntetlen az ukránoknak kedvezhet, kivéve ha 3-3 vagy még több gólos eredmény születik. Lovrencsics Gergő, a Fradi szélsője az M4 Sportnak azt mondta, bízik abban, hogy a csapat a vereség ellenére tavasszal is szerepelhet a nemzetközi porondon.
Mégis csak kikaptunk 3-0-ra, hiába, hogy a Barcelona ellen hazai pályán játszottunk, vereséget szenvedtünk. Az első féldobban lerendezték ezt a mérkőzést, látszott rajtuk, hogy tényleg a lehető legjobb összeállításukban 2-3 világsztáron jelenlőtt el Messivel az élen. De most hogy azt a 3 játékos ide berakjuk ebbe a csapatba, akkor a kezdő 11-ük vonult volna föl. Mindent elkövettünk, kicsit pontatlanok voltunk az első félidőben, második félidőben ugyanúgy voltak benne olyan hibák, amiből helyzeteket alakítottak ki, de a második félidőben már tudtunk olyan veszélyes helyzeteket kialakítani, amiből rúghattunk volna gólt, sajnos már nem sikerült. Az ötvédős rendszernek az előnyét az első félidőben annyira nem tudtuk kihasználni, mind az Endi, mind a Marci nagyon üres volt a szélén, nem tudtuk oda eljutatni a labdát, és mivel középen labdát vesztettünk, ezért ott nagyon gyorsan megindultak, és ezek a játékosok pedig a világklasszisok, és nagyon könnyen befejezik a helyzeteket. Nem adjuk föl, szeretnénk tavasszal is nemzetközi kupában szerepelni, ahhoz az a játék kell, mint amit Torinóba mutattunk, az, hogy most 5 védő, 4 védővel, teljesen mindegy. Biztos vagyok benne, hogy a csapat sokat fog javulni a mai meccshez képest.
Dibusz Dénes, a Fradi kapusa az M4-nek kiemelte, hogy csapata játéka a második félidőben feljavult, de a katalánok jobbak, felkészültebbek voltak.
Még nehéz volt, hogy igazándiból eléggé kiszolgáltatott helyzetben voltam a kapott góloknál, és gyakorlatilag ugye nem nagyon tudtam így mérkőzésbe kerülni, hiszen az első félidő végén volt az első védésem gyakorlatilag, úgyhogy nehéz volt ilyen szempontból is, meg hát nyilván a mérkőzésnek a képe is azért eléggé demoralizáló volt, hiszen tényleg az első félidőben ugye nagyon nagy fölényben játszott a Barca, és gyakorlatilag akkor kerültek helyzetbe, és akkor kerültek magunk, amikor csak akartak. Hát megmutatták, hogy miért a világ egyik legjobb csapata. Még ugye a Messi és a Coutinho nélkül is olyan játékot tudtak produkálni, ami ugye nyilván most megmagyarázza azt, hogy mondjuk a Kijevnek is idegenben miért rúgtak múlt héten 4-et, úgyhogy én azt gondolom, hogy második félidőben azért próbáltunk jobban helytállni, ez sikerült is, volt ott már egy-két lehetőségünk, egy-két szép támadás. Szerencsére sikerült megúszni újabb kapott gól nélkül, bár ez volt, amikor nem csak rajtunk múlott már, de hát nyilván ez a meccs is olyan, amiből tanulnunk kell. Most megint láttuk, azt gondolom, hogy hol a helyünk. Az első mérkőzés első negyed órájában, 20 percében picit lazábban vették a találkozót, ugye ott egész jól működött a játékunk, a mai nap ez nem volt elmondható, hiszen tényleg érzékelhető volt az, hogy nagyon jól felkészültek, játszották be mélységbe a labdákat, a széleken meg tudtak minket bontani, ugye érezhető volt az, hogy tudatosan ezt játszották, hogy a két szélről mögén kerültek, onnan jöttek a védelem és a kapus közé belőtt labdák, úgyhogy ebből is szereztek ugye 2 gól, de voltak még emellett ebből azért veszélyes helyzeteik, ezt nem tudtuk jól lereagálni, igazából a második fél időre azért próbáltunk ezen változtatni. Szerencsére akkor már ezekből nem is volt probléma.
Botka Endre, a zöld-fehérek védője azt hangsúlyozta, hogy ebből a találkozóból sokat tanulhat a Fradi.
Talán az első mérkőzésen én nem éreztem ekkora különbséget, vagy nem éreztem azt, hogy ennyire nem tudnánk megtartani a labdákat, mint ezen a mérkőzésen. Az első 25 percben tényleg nem találtuk azt, hogy zárjuk le a széleket, ott mögénk is tudtak kerülni, nem nagyon tudtunk ezzel mit kezdeni. A második fél időben azt gondolom, hogy egy kicsit ott már jobb volt. Ami még talán nem volt én az, hogy amikor megszereztük a labdákat, akkor nem találtunk üres embereket, így egyből előre rúgtuk, elveszítettük, és folyamatosan csak a támadások jöttek.
Az Inforádió főmunkatársa szerint a Ferencváros kisebb hullámvölgybe került az elmúlt időszakban, emiatt játszott gyengébben a Barcelona ellen. Dénes Tamást hallják.
Továbbra is azt tartom a kulcsnak, hogy a Ferencvárosnak akkor van esélye jól helytállni a Bajnokok Ligájában nálánál erősebb csapatok ellen, hogyha 100%-os állapotban van, ami a koncentrációt és a bátorságot tekintve is. Ha mind a kettőt illetően a topon van a Fradi, akkor talán felveheti a versenyt ezekkel a csapatokkal, azt nem mondom, hogy akkor legalább döntet nem tud elérni, de akkor van esélye egy jobb eredményt elérni. Ez volt a legrosszabb produkciója a Fradinak a mostani BL összön, amit az első fél időben, elsőleg az első fél órában láttunk. Utána nyilván kiegyenlítettebb volt a játék, de elsősorban azért, mert a Barcelona visszavette a tempóból, és hát őszintén szóval azért a második félidőben a nagyobb helyzetek a katalánok előtt voltak, különösen Dembele előtt. Maradt a 3-0, vagy 0-3, ha így nézzük, és mondjuk, hogyha valaki csak Európában az eredményt nézi, akkor nem hinném, hogy felkapja a fejét arra, hogy a Barcelona nyert 3-0-ra. Hát mi láttuk az első félidőnek az első fél óráját, tényleg óriási különbség volt a két csapat között. De az is igaz, hogy törvényszerű, hogy a Ferencváros valamikor az ősz folyamán hullámvölgybe kerüljön, mert azért, hogyha számolgatja az ember és a válogatott játékosokra, különösen igaz ez, akik a válogatott szünetben is tétmérkőzéseket játszottak, hogy most aztán tényleg gyakorlatilag október eleje óta 3 naponta kell mérkőzéseket játszani, nem akármilyen ellenfelekkel együtt ellen, tehát soha még azt hiszem mondhatom, hogy magyar klubnak ilyen terhelése nem volt. Ilyen szintű ellenfelek ellen 3 naponta játszani, ez rendkívül megerőltető, és a Ferencváros mérlege ehhez képest kifejezetten jó.
És úgy tűnik azért, hogy Torinóban a Juventus is talált egy góllövő csatárt, miután távozott Gonzalo Higuaín. Hát Álvaro Morata visszacsábítása a Juventushoz eléggé bevált, ezúttal is gólt szerzett, 3-0-ra nyert a Juve a Dinamo Kijev ellen. Hogy látod, tényleg minek köszönhető a spanyol eredményessége Torinóban, és mire számíthat majd a Fradi a Kijev elleni sorsdöntő meccsen?
Morata egyrészt jó játékos, másrészt egy már általa nagy részt ismert közegbe került, azt nem mondom, hogy ismert játékosok közé, mert a Ronaldot leszámítva az ötötösséggel nem játszott együtt az első Juventus-beli korszakában. Az kétségtelen, hogy jó futbolista, és nagyon ért ahhoz, hogy rövid idő alatt beállva, kereként beállva, és akár rövid idő alatt fontos szereplője legyen a mérkőzésnek. Ezen a mérkőzésen egyébként Cristiano Ronaldo megszerezte pályafutása 750. gólját, ami egy fontos mérföldkő, és azt olvastam, hogy ezeknek a tizedét a Juventusban ért el, ami tényleg szép teljesítmény ahhoz képest, hogy viszonylag rövid ideje játszik, csak 2,5 éve a Juve-ban. Még egy rekord Ronaldo-é, soha még játékosnak nem volt ilyen hosszú évkülönbség az első és az eddigi utolsó BL gólja között. Ez is az ő nagyon hosszú pályafutásának a jellemzője, és hát nyilván a klasszisát dicséri. Ami a Ferencváros Dinamo Kijev elleni esélyeit illeti, én azt mondom, hogy az látszik, hogy a Dinamo Kijev is jobb csapat, mint a Ferencváros, ezt tudtuk a sorsolás előtt is, de azt is látjuk, hogy az ellenfelekkel szemben, tehát a Juventus és a Barcelonával szemben körülbelül azonos teljesítményre volt képes mind a két csapat. A Ferencvárosnak a idegenbeli szereplése a nemzetközi porondon, a Rebrovérában az kiváló, ugye veretlen volt a csoportszakasz előtt, Barcelonában volt egy jó első fél órája, megilletődött volt, de Torinóban kifejezetten jól játszott. Tehát azt gondolom, hogy ezért nem mondhatjuk azt, hogy esélytelen lenne a Ferencváros. Emlékszünk olyan fontos mérkőzésekre, amelyet tőlünktől keletebbre meg tudott nyerni idegenben, gondolok például a CSKA Moszkva elleni Európa Liga mérkőzésre, de nagy bravúr kellene ahhoz. Én abban nem, hogy tovább tudjon lépni a Ferencváros és az Európa Ligával folytathassa. Őszintén szóval azt nem tartom nagyon valószínűnek, hogy 3-3-ra végződjön majd a mérkőzés, ugye a 2-2-es döntetlen sem elég a Ferencvárosnak. A józan számítás szerint a Pradinak nyernie kellene ahhoz Kijevben, hogy megszerezze a harmadik helyet a csoportban. Nem esélyes erre igazából, óriási bravúr kellene hozzá.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A Lipcse egy hosszabbításban szerzett góllal 4-3-ra győzött szerdán a török Başakşehir vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája csoportkörében. A sikerrel versenyben maradt a továbbjutásért a német csapat, amelynek kapusa ezúttal is Gulácsi Péter volt, míg Willy Orbán a 94. percben csereként lépett pályára. A legutóbb döntős Paris Saint-Germain idegenben 3-1-re legyőzte a Manchester United-et. A Lipcse sikeréről Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem. Hát azért 3 gólt kapott Gulácsi Péter, de nagy sikert ért el a csapata. Hogy láttad az ő és csapata teljesítményét?
Hát 3 olyan gólt kapott, amihez nem tudott hozzászólni. Mind a 3 gól óriási távoli lövés volt, különösen a harmadik volt egy olyan szabadrugás, amit ahogy szoktak mondani a futballszlengben, hogyha 2 kapus áll a kapuba, akkor se tudják kivédeni. Az RB Leipzig 2-szer vezetett 2 góllal, és Kakvéci 2-szer is ki tudott egyenlíteni, majd 3-3 után, amikor úgy tűnt, hogy döntetlenre végződik a mérkőzés, és ezzel a tulajdonképpen elvesztett 2 ponttal, a 2 gólos vezetéshez képest elvesztett 2 ponttal, az RB Leipzig óriási hátrányba kell a továbbítást, illetően a Manchester Unitedhez és a Paris Saint-Germainhez viszonyítva. Aztán jött Sørloth, a norvég, aki egyébként az előző török idény gólkirálya, ez apró érdekesség. Először fejelte kapufát, majd a 92. percben 16-17 méterről lőtt egy nagy gólt, ami nagyon fontos volt az RB Leipzig számára, mert ez azt jelenti, hogy így most a Manchester United, a Paris Saint-Germain és az RB Leipzig egyaránt 9 ponttal áll a csoportban, a Basaksehir 3 ponttal kiesett. Az utolsó fordulóban majd ugye a franciák a törökökkel játszanak, jó eséllyel a továbbításért, a Manchester United pedig a lipcseiek vendége lesz majd Németországban.
Egyébként hogy látod az esélyeiket a továbbjutásra a lipcseieknek?
Hát igazából nem tudom. Ugye a kérdés az, hogy le tudják-e győzni Manchester Unitedet, mert a döntetlen nem elég. Tehát ha a United legalább egy pontot szerez Lipcsében, akkor tovább jut. Én azt gondolom, hogy a Paris Saint-Germain meg fogja verni a törököket. Ebben az esetben az RB Leipzig akkor tud tovább jutni, hogyha ha megveri a Manchester Unitedet. A Bajnokok Ligája őszi szakaszában azt látjuk, hogy még abból sem lehet igazából kiindulni az esélylatogatásnál, hogy a két csapat előző mérkőzésen milyen eredményt hozott, gondoljunk csak mondjuk a Liverpool és az Atalanta a párharcára, de hát nyilván más párharcokat is lehetne akár a Sevilla Chelsea-t is emlegetni. Mindenesetre az kétségtelen, hogy az elmúlt években sehol nem kapott akkora verést az RB Leipzig, mint a Manchester United ellen az Old Traffordon. Nyilván a német klubnál azon lesznek, hogy azt a mérkőzést kielemezzék, és próbálják azokat a hibákat kiküszöbölni majd, amit a védők ott elkövettek. Alapvetően persze azt tudom mondani, hogy ha egy Bajnokok Ligája elődöntős csapat legyőzi mondjuk akár a Manchester United-et csak, az azért nem bomba meglepetés, de hát azért ez egy nagyon nehéz mérkőzés. Ez az angolok egyébként nagyon jó szerepelnek ebben a Bajnokok Ligája csoportszakaszban, hiszen a 4 angol indulóból 3 már biztos tovább, biztos csoportgyőztes az utolsó forduló előtt. Az a kérdés, hogy Manchester Unitednek mi lesz a sorsa, a United is az első helyen áll még ebben a pillanatban, de még nem csoportgyőztes, még csak nem is továbbjutó.
Röviden néhány szót érdemel a Chelsea, amelyet már említettél, és csatára a francia világbajnok Olivier Giroud. A Chelsea elment Sevillában 4-0-ra nyert, Giroud pedig 4 gólt lőtt. 34 éves játékostól mennyire ritka az ilyen a nemzetközi parondon?
Hát abszolút ritka, tekintve, hogy a Bajnokok Ligájában ő a legidősebb gólszerző azok között, akik mesterhármast tudtak elérni egy mérkőzésen, illetőleg nálánál idősebben, ha Beck tornát is figyeljük, akkor Puskás Ferenc 65-ös teljesítményeig kell visszamenni. Nálán idősebben Öcsik bácsi szerzett csak mesterhármast a Feyenoord ellen, 38 évesen és 173 naposan egész fontosan. Az angolok mindenfajta rekordokat összegyűjtettek Giroud teljesítményével kapcsolatban. Abszolút kuriózum ez a teljesítmény, és hát szerintem szóval arra is gondoltam a meccs után, hogy felvetődött az elmúlt napokban az angol sajtóban, hogy az Inter nagy erőket mozgósít majd meg januárban Olivier Giroud megszerzéséért, hát nem biztos, hogy Chelsea adja majd.
A Liverpool már biztos résztvevője a labdarúgó bajnokok ligája tavaszi egyenes kieséses szakaszának, miután a keddesti csoportmérkőzésen 2-0-ra legyőzte az Ajaxot. Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamást.
Annak ellenére, hogy a Liverpool ugye a legutóbbi alkalommal hazai pályán is vereséget szenvedett, de az Anfield Roadon generálisan nagyon jó a mérlege, és hát mégiscsak az elmúlt évek egyik legsikeresebb BL szereplőről van szó. Tehát mondhatjuk, hogy papírforma győzelem, de egy kicsit már is árnyaljuk a képet azzal, hogyha mondom, hogy rendkívül tartalékos volt a Liverpool védelme, az utolsó pillanatokban Alisson kapus is kiesett a csapatból, így az alap kapus és előtte védelmi négyes tekintve csak Robertson játszott. Ez nyilván bizonytalanságot adott a csapat számára, az Ajaxnak meg egy lehetőséget. Nem volt rossz mérkőzés, ha sokáig 0-0-ra állt, ennek ellenére nem volt rossz a mérkőzés, az Ajax kifejezetten jól futballozott bizonyos periódusokban, esélye volt a győzelemre is, aztán egy óriási kapus hiba, amelyet onnan egyáltalán nem szokott hasonlókat elkövetni, tehát nem különösen figyelemre méltó volt, eldöntette a találkozót. Egyébként érdekes, hogy egy 10 éves játékos adta a labdát, meg Williams és Curtis pedig belőtte a labdát, szintén egy 10 éves játékos. Soha még a Liverpool BL történetében nem fordult elő, hogy a gólpasszt és a gólt is tínédzser korú játékos adta, illetőleg szerezte. A Liverpool ezzel a győzelmével nem csak tovább jutott, hanem már biztos csoport első is ebben a négyesben.
A csoport másik mérkőzésén az olasz Atalanta 1-1-es döntetlent játszott a dán ellenfelével. Hogy látod, mekkora esélyt szalasztott el az olasz csapat?
Szerintem nagyot, de az az igazság, hogy a Midtjylland vezetést szerzett a találkozón, és nagyon sokáig vezetett, így azt is mondhatjuk, hogy az Atalanta örülhetett a döntetlennek. Minden esetre így is második helyen áll az Atalanta a csoportban, feljött ugye az Ajax elé, és majd az utolsó fordulóban dől el az, hogy a két gárda hogyan végez ebben a csoportban a továbbjutás maga. A játék képe alapján az Atalanta egy kicsit csalódást okozott, hektikusan játszik a csapat ebben az őszben, ez most a rosszabbik arca volt a gárdának. Persze, hogyha arra gondolunk, hogy a Liverpooltól mekkora verést kapott otthon, akkor talán kevésbé csodálkozunk.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Első alkalommal vezetett mérkőzést szerda este női játékvezető a labdarúgó bajnokok ligájában. A Juventus Dinamo Kiev találkozót a francia Stephanie Frappard vezette. Gál Gyöngyi, a Magyar Labdarúgó Szövetség játékvezetői bizottságának tagja úgy véli, ez egy mérföldkő a sportág történetében. A riporter Dzsubák Tamás.
Azt gondolom, hogy ez egy nagy mérföldkő női játékvezetés életében. Stephanie Frappardnak nem az első férfi mérkőzése. Francia első osztályban működik, ő vezette tavaly a Szuperkupa döntőt, idén már bemutatkozott Európa Ligában és Nemzetek Ligájában, de az biztos, hogy ugye ő az első, aki férfi BL mérkőzést vezethet.
Hogy látja, mi az üzenete ennek a döntésnek?
Nem a nemeket kell nézni, hanem a játékvezetőt a mérkőzésen, illetve azt, hogy női játékvezetőként is a határos csillagos ég konkrétan. Tehát, hogy sok mindent el lehet érni, ez azt gondolom, hogy egy nagyon nagy promóció az UEFA részéről, a szövetségeknek is. Mi is reméljük, hogy esetleg ezzel a példával egyre több hölgy jelentkezik játékvezetőnek, és választja ezt a pályafutást. Tehát ez azt gondolom, hogy ez nagyon nagy húzó ereje lehet ennek a mérkőzésnek.
Mennyire kell másképp felkészülnie egy női játékvezetőnek, mint egy férfinek egy mérkőzés előtt?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb két történet a fizikai felkészültség és a stressz tűrés. Fizikai felkészültség ugye a hölgynek tudjuk, hogy nagyon jó, mert 11-12 kilométert futó is férfi mérkőzéseken látjuk, hogy odaér a szituációkhoz, tehát nem marad le. Ez az elsődleges, hogy ott tud lenni a játékosok közelében, akkor mindjárt máshogy elfogadják a döntéseit. Nem kérdőjelezik meg, hogyha nem 50 méterről akarja befújni mondjuk azt a büntetőrúgást. A másik pedig a stressztűrő képesség, hogy ezt a nyomást, ami ugye ráhelyezkedik, akár a mérkőzés előtt, akár a mérkőzés alatt, azt el tudja viselni és tudja kezelni.
A közönség adta nyomást hogyan lehet kezelni jól?
Azt ki kell kapcsolni.
Mekkora kihívást, tekintélyt parancsolni a pályán?
Azt gondolom, hogy nem kell szereplővé válni, főszereplővé válni a mérkőzésen, ez a legfontosabb. Hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy engem azért küldtek, hogy a szabályoknak érvényt szerezzek, és nem azért, hogy szerepeljek, hogy én legyek a fő attrakció a mérkőzésen, akkor ezt tudja kezelni.
A stressztűrő képességen pszichológussal lehet dolgozni?
Biztos, hogy ő dolgozik vele. Mindenképpen kell, hogy szerintem ezen a szinten biztos, hogy szakemberes segítséget vesz igénybe.
Mennyi előítélettel kell szembenéznie egy női játékvezetőnek?
Előítéletek mindig vannak, az első 5 perc, legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy előítélet akkor van, amikor meglátnak, amikor azt mondják, hogy női játékvezető, aztán amikor belefújsz a sípba, és utána ugyanúgy csak azt ítéled meg, amit látsz, és ugyanúgy csak a faltot fújod le, akkor úgy nagyjából elfogadnak.
Gál Gyöngyit, a Magyar Labdarúgó Szövetség játékvezetői bizottságának tagját hallották. Korlátozott számban ugyan, de 10 csapat ismét a szurkolói előtt játszhat hazai pályán a labdarúgó Premier League következő fordulóiban. Dzsubák Tamás kérdezte Szabados Gábor sportközgazdászt.
A BID kormány sorolta be a különböző régiókat, területeket kategóriákba aszerint, hogy mekkora kockázat áll fenn a koronavírus járvány terjedése szerint. 3 kategóriát állapítottak meg. A 3-as, tehát legnagyobb kockázatú területeken zárkapuk mögött kell rendezni a mérkőzést, míg a másik két esetben korlátozottan lehet nézőket beengedni, de mindkét esetben csak néhány ezer szurkolóról van szó, tehát arról nincsen szó, hogy akár teltház, akár nagyobb létszám lehet a stadionokban.
A legrosszabbul ugye a harmadik csoportba sorolt régiók jártak. Ide tartozik a két manchesteri csapat, a Manchester United és a Manchester City, valamint a Leicester City is. A vezetőedzők között megoszló az a vélemény, hogy mennyire igazságos ez a döntés.
Mondhatjuk természetesen azt, hogy nem igazságos az, hogy különböző módon osztották el ezeket a lehetőségeket. Csak az egészségügyi helyzetet nézzük, akkor logikusnak tűnik az, hogy ahol nagyobb a kockázat, ott szigorúbb intézkedések legyenek. Viszont valóban az, hogy a hazai pálya előnyét így kevésbé tudják kihasználni azok a csapatok, ahol például zárt kaput rendeltek el. Erre valóban mondhatjuk, hogy ez a versenyegyenlőséget sérti. Tehát ilyen értelemben nem igazságos. Igazából azt lehet erre mondani, hogy hát ez most egy különleges helyzet. Tehát azért különleges helyzetekben ilyen döntések is előfordulnak. Én azt gondolom, hogy ha az lett volna a döntés, hogy amíg egyetlen egy stadionba is kell zárt kaput elrendelni, addig sehol máshol ne lehessenek nézők, ez ellen valószínűleg kevesebb tiltakozás lett volna, mint az ellen, ami most van, tehát hogy bizonyos helyeken lehet beengedni nézőket, bizonyos helyeken nem. Hozzáteszem, hogy ha megnézzük azt, hogy az európai kupákban, és például a Nemzetek Ligája mérkőzéseken, EB-selejtezőkön hogyan volt ugyanez a rendszer, ott is azt láttuk, hogy alapvetően ugye az országok döntésén múlt az, hogy az UEFA által engedett limitből mennyit használnak fel, és ott is láttuk azt, hogy voltak zártkapus mérkőzések, voltak nézők előtt megrendezett mérkőzések, akár ugyanazon a héten, ugyanazon a napon belül. Tehát ilyen értelemben itt is ugyanúgy csorbult a versenyegyenlőség. Nyilván egy olyan bajnokságban, mint a Premier League, ami azért ugye földrajzilag értelemszerűen korlátozottabb, és mégis a világ egyik legnagyobb nívójú és legnagyobb üzleti tőkéjét megmozgató bajnoksága, ott azért talán ez a fajta versenyegyenlőség fontosabb érvként merül fel. Még egyszer mondom, ha mindenhol zárt kaput rendeltek volna el, azt talán kevesebb kritika fogadta volna, mint a mostani döntés.
Egy-egy mérkőzésre ugye csak néhány ezer nézőt engednek be a stadionba. Ami a jegybevételeket illeti, ez mennyire segíti a csapatokat?
Ez nagyon kicsi kompenzáció, töredéke a korábbi jegybevételeiknek, amit ezzel meg tudnak keresni. Én azt gondolom, hogy a fő jelentősége nem is ez, tehát a jegybevételek pótlása, hanem inkább az, hogy ezáltal mégiscsak az emberekhez közelebb kerül a futball, mégiscsak igazibb, valódibb futballhangulat lehet a lelátón. Tehát inkább ez a fajta presztízs, imázs jellege az, ami fontos, nem a közvetlen jegybevétel, mert egész egyszerűen ilyen nézőszámnál azért az jóval kevésbé értelmezhető, mint a Premier League-nek a szokásos nézőszámai mellett.
Szabados Gábor sportközgazdászt hallották, ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.